Egy hosszabb szakasz szeretnék olvasni Ezékiel könyvéből, a 47. fejezet első 12 versét. Ezékiel 47. A babiloni fogságban kapja ezt a látomást arról, hogy Isten hazaviszi a nép maradékát, fölépítik a jeruzsálemi templomot, és a jeruzsálemi templomból újra kiárad az ige, az élet, amit itt ezzel a bizonyos folyóval szemléltek. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keleten néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment, mérőzsinórral a kezében, lemélt 1000 könyököt, és átvezetett a vízen, a víz bokáig ért. Ismét lemélt 1000, és átvezetett a víz térdig ért. Újra lemélt 1000, és átvezetett, a víz derékig ért. Amikor újabb 1000 mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, látta-e emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik. A sóssá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög. És ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és éngeditől éneglányig hálók szállító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján innen is túl is mindenféle gyümölcs van ő majd, levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonta új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Az előbbi ige elsősorban arról szólt, hogy mi a különbség kiskorú és életkorú hívő között. Ennek az igének az alapján pedig arról beszélgessünk, hogy hogyan lehet előbel jutni, növekedni az élet férfiúságig. Akárhol van valaki, onnan. Aki még nem született újjá, annak Jézus azt mondja, hogy szükséges, még neked is újonnan születned. Aki már elindult a keskeny úton, de valahol megállt, vagy nem állt meg, de valahol tart, tudni a szabad, hogy van még tovább. Még odébb van a cél. Valaki egyszer azt mondta, hogy azért nem ülhetünk még a babérjainkon, mert még nincsenek babérjaink. Tudnélik azokat Jézus az út végén adja át. Pál apostol az utolsó levelében írja Timóteusnak, hogy kíván elköltözni, és hamarosan eljön az ő elköltözésének az ideje, és ott van, megáld nékem az Úr győzelmi koszorút, ez a Babél koszorú, amit az ókori sportversenyeken adtak, ott az út végén, és nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez is egy szép adventi ige, tehát van nekünk Babél koszorunk, de azt csak az út végén kapjuk meg. Addig-addig nincs megállás, addig folyvást küszködni kell, ahogy Petőfi Sándor írta. Nos, ha nem is küszködni, de folyvást lépegetni Jézus után. Egy csöndes, egyenletes növekedés, fejlődés lehetséges és szükséges a hívő életünkben. Hadd idézek két mondatot, amit nem olyan régen hallottam. Valakivel találkoztam, megkérdeztem, hogy vannak lelkileg is, hitbelileg is, és ezt mondta, csak vagyunk és tartjuk a hitet. Csak vagyunk, szokták mondani, bocsánat, a közönségességgel, mint a befőtt, és tartjuk a hitet. Hát arra adta nekünk Isten a hitet, hogy tartsuk, nem arra, hogy továbbadjuk. Tartjuk a hitet, ez azt jelenti, hogy egy víztartálynak csak a befolyása működött, aztán megtelt, és annyi, ahogy mondani szokták. De az előbb-utóbb megposhad, az álló víz megposhad. Amelyiken átfolyik, abban mindig friss víz van. Tartjuk a hitet. Ettől akar minket őrizni a mi Urunk, hogy csak úgy vagyunk, és tartjuk a hitet. Ehelyett az élet magatartás az, hogy Isten kegyelme tart, és közben munkálkodom, és igyekszem másoknak is mutatni a hozzávezető utat. Vagy akárhogy sokféleképpen meg lehet ezt fogalmazni, de semmiképpen nem ilyen statikus beszámolás. A másik, szintén megkérdeztem ugyanezt, azt mondja, élek boldogan, mint Isten megváltott gyermeke. És üdvözült mosoly volt az arcán. És mivel közelről ismertem, tudtam, hogy mennyit szenved a családja a ronda természete miatt. Tudtam azt, hogy mennyire megkeseríti a munkatársainak az életét, mert nem hajlandó változni, meg belátni, hogy milyen tulajdonságai vannak. Élek boldogan, mint Isten megváltott gyermeke, és mosolygok, a látszat az, hogy minden rendben van. Na de ha csak erről beszél, hogy ő hogyan él, akkor az még mindig kiskorúság. A nagykorúság az lenne, amit Pál ír Filemonnak, hogy Onézimusz, akit fogságomban szültem, valakit oda vezettem az Úr Jézushoz. Persze, hogyha Isten megváltott gyermeke vagyok, élek én is boldogan, de nem ez a fontos, hogy én hogy élek, hanem hogy az élet kiáll-e az én életemből. Tovább megye, mint ahogy itt a víz a templom küszöbe alatt. Volt egy ismerősöm, akivel egy ideig együtt dolgoztunk, különösen a nyári heteken jött el segíteni a fiatalok között, és ha volt olyan, hogy ő ott volt egy héten, én meg nem, és utána az első dolgom volt megkérdezni, hogy mi volt, hogy volt, mi történt a héten, a legtöbbször ez volt az első mondata, nagyon jól éreztem magamat. Mondtam neki, hogy édesem, én kívánom, hogy jól érezzed magadat, de engem most az érdekelne, hogy akik ott voltak, és akikért te is ott voltál, azok jól érezték-e magukat azért, mert te ott voltál. Jól éreztem magamat. Ennyi. Ez a tipikus kiskorúság, és a statikus, az álló. A Krisztus követés az dinamikus életforma, hogy mindig történik valami. Azon az úton, amelyikre Jézus minket hív, ő elhelyezett kis csomagokat. És a hívő embert, a dolgozó, a szolgáló hívő embert mindig érik kellemes meglepetések. Isten valami kedves ajándékot készített el. És elhelyezett ezen az úton akadályokat is. Olyanokat is, amikkel semmiképpen nem tudunk önerőből átjutni. Az meg alkalom arra, hogy újra és újra meglássuk az ő hatalmát. És átéljük az ő csodáit és irgalmát. De csak ha haladunk előre az úton. Ha leülök az út szélére, hogy engem megsértettek, vagy én már elfáradtam, vagy nem tudom, hol a vége, úgy se érek el oda, lemondok arról bármi miatt, akkor Jézus egyen távolodik, és ő nem azt mondta, hogy aki én utána hozzám akar tartozni, hogy nézzen utánam, hanem azt mondta, hogy kövessen engem. Hogyan lehet tehát növekedni? A víz az igének a szimbóluma a legtöbbször a Bibliában. Az, hogy a templom küszöbe alól víz folyik ki, azt jelenti, hogy Isten önkijelentése, igéje kiárad a templomon kívülre is. Mégpedig hogyan? Mi jellemzi ezt a patakot, amelyik aztán folyóvá válik? Az, hogy folyik, az, hogy egyen mélyül, és az, hogy ahova eljutott, élet támad. Azt mondja, hogy még a holttengerben is élet támad, a sóstenger, az a holttenger. De ahova nem jut el az ige, ott marad a halál. Folyik, tehát dinamikus élet, van benne mozgás, fejlődés, gyarapodás, az élet egyik jellemvonása ez. Aztán mélyül, van benne növekedés, és életet támaszt, ez mindig Isten csodája, és Isten munkája. És különös ez, ahogy egyen mélyül, most erről szeretnék beszélni, mert a lelki növekedésről van szó. Azt mondja, hogy elindultunk, megmérte, hogy milyen mély, bokáig ért. Aztán mentünk 1000 finget, az 500 méter, 500 méterrel később is beleálltunk, térdig ért. 500 méterrel lejjebb már derékig. És még 500 méter, és már nem ért le a lábam. Csak úszva lehetett átkelni a folyón. Mit jelent ez a lelkiekben? Bokáig szokott leghamarabb bepiszkolódni a lábunk. Különösen az akkori embernek, aki mezítláb járt, gyalog járt, és legfőjebb egy kis bőrsav volt a lábán, de az is mezítlábasan. Tehát azonnal poros lett, ráadásul izzadt is, még piszkosabb lett. Ezért tartozott hozzá a vendéglátáshoz az, hogy a kedves vendégnek megmosták a lábát. Nem kézmosásra biztatták, az olyan is volt, de a lábát, ha akarta, megmosta ő, ha nagyon kedves volt, akkor megmosták a háziak, vagy ha volt szolga, akkor az. A kánai lakodalomban ugye 6 ilyen kőedény is van, hogy mindenki lábat moshasson. Mert ahogy egyik ének mondja, lábunkkal járunk a sárban. Az piszkolódik be legelőször. Ami azt jelenti, hogy azzal kezdődik, egy hitetlenből hívővé vált, újjászületett embernek az élete, hogy észreveszi a legközönségesebb bűneit. Mindnyájunknak vannak ilyenek. Hoztuk otthonról, föl se tűnik, eddig együtt éltem vele, mostantól kezd el fájni, emlékszem arra, hogy hogy elkezdtek fájni azok a rossz tulajdonságnak becézett bűneim a megtérésem után. Ennyi a fájt, hogy az első éjszaka még az is megtörtént, hogy a kamasz fiú sírdogált, és reggel arra ébredtem, hogy nedves a kis Pálna. Annyira fájt, hogy hogy lehettem ilyen komisz a testvéremhez, a szüleimhez, másokhoz, és így tovább. Pedig addig is figyelmeztettek rá, édesanyám sokszor mondta, hogy a másik öcséd már meghalt, most már csak ketten vagytok, ti vagytok legközelebb egymáshoz a világon, szeresd a kicsit, jó van, mama, aztán mentünk, kirúgtuk a bőrt. És azon a napon, mikor Isten kinyitotta a szememet, elsősorban az Úr Jézus keresztjének a meglátására, megláttam azt is, hogy ez gyalázat. És emlékszem, hogy másnap ez az érzés vagy öröm volt bennem, hogy milyen aranyos kis öcsém van nekem. Eddig észre se vettem, hogy milyen okos, ügyes, kedves, és hogy szeret engem, és én eddig nem szerettem. Ezen csak sírni lehet. Na de nem azért adja Isten a bűnbánat könnyei, hogy azok állandósuljanak, hanem hogy fölváltsa a bűnbocsánat ölme. Na de ezzel kezdődik, hogy fájni kezd a bűnöm. És bűnnek látom azt, ami Isten szerint bűn. Nem rossz tulajdonság, nem tévedés, nem rossz szokás, nem családi hagyomány, bűn. Isten törvénye ellen elkövetett vétek, aminek következménye van. Aki bokáig beleáll a vízbe, az Istenhez közel kerülve először ezt veszi észre, a közönséges bűneit. És ez végig kíséri a hívő embert egész útján. Mert ezek a bűnök vagy újra és újra felütik a fejüket, és megpróbálja visszalopni a kísértő az életünkbe, vagy pedig Isten végzi ezt a kegyelmes és türelmes munkáját, hogy egyre több olyan bűnt is észrevegyünk, amit amikor még csak bokáig ért a víz, nem láttunk meg. Akkor csak a legdurvábbak jöttek elő. Nem egyszerre szakítja ránk az összeset, mert nem tudnánk elviselni, hanem szépen fokozatosan leplezi le a bűneinket. És nagy kegyelem az, amikor a már régóta hívő ember fölfedez a szíve mélyén még valami ilyen, olyan, amolyan. bűnt, és azzal nem akar együtt élni. Ez nem azt jelenti, hogy örökké keressük a bűneinket, meg hogy ahogy mondani szokták a hozzá nem értők, bűnközpontú lesz az ember élete, Krisztus központú. Mindig ő rá nézek, mert őt akarom követni. De éppen ezen az úton mutat rá arra, hogy azért nem tudom eléggé követni, mert ilyen meg olyan fékhatás is érvényesül az életembe, hogy sokszor behúzott kézifékkel nyomom a gázt, akkor engedjem már ki a kéziféket, és nem az autó a hibás, hanem én vagyok a hibás, nem a keresztény élet teljesíthetetlen, hanem én nem vettem komolyan azt, amit az én uram mondott, akkor kiengedem és megyek tovább örömmel. Örömmel van teli a hívő ember élete, de nagyon sokszor annak örül, hogy ettől a bűntől is, attól a tisztátalanságtól is megszabadított az én uram. A második fokozat 500 méterrel lejjebb, hogy a víz téldig ér. A téld mindig az alázatnak, a hódolatnak a szimbóluma volt, és az Isten előtti hódolat nagyon sokszor az Isten imádásában mutatkozik meg, ezért az imádkozásnak a szimbóluma is. Az Isten előtti alázat és az Isten imádása. Kevesen figyelnek fel arra, hogy mindez benne van abban a néhány szóban, ahogy Jézus a mi atyánkot elkezdte. Azt mondta, hogy ti így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És a legtöbben tudják a testvérek közül, hogy itt az az arám szó szerepel az atyánkra, amit a kicsi gyereket mondtak az apjuknak, amikor még olyan térdig élő, aztán felnéz, és még azt hiszi, hogy az apja az okos, mindenkinél okosabb, mindenkinél erősebb, ő a nagy, de ő bizalmasan azt mondja neki, hogy apu. És itt ez az apu szó van. Azt mondja Jézus, hogy így szólíthatjátok meg a mindenség urát. De el ne felejtsétek, hogy ő kicsoda. Ezért utána teszi, hogy aki a mennyekben vagy. Gyermeki bizalommal mehetek hozzá, de egyedül az Istennek kijáró mélységes tisztelettel, mert ő a mennyekben van. Nem a barátom, nem úgy beszélünk egymással, teljes a bizalom, de teljes legyen a tisztelet is. Bizalom és tisztelet együtt. Ez benne van abban, hogy valaki térdel van Isten előtt. És benne van az is, amivel az imádságra utal, hogy itt a hívő már megtanul beszélni. Ugye a gyereknél is az már egy nagyobb fokozat, hogy megtanul, aztán tud folyékonyan beszélni. Itt a hívő már imádkozik. Nem csak imákat mond, végképp nem olvas, tehát nem úgy beszélünk a feleségünkkel, hogy felolvassuk a mondani valónkat, hanem beszélgeti, ami a szívemen van, egész egyszerűen elmondom neki. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy olyan kedvesek azok az üde imádságok, amiket hitetlenből éppen hívővé lett emberek a megtérésük után közvetlenül szoktak mondani. A nyári csendes heteink egyik nagy élménye ez. Amikor még nem tanulták meg a kegyes szöveget, az emberek főleg nincs semmiféle kegyes kedés, hanem mondja olyan egyszerűen a mennyei atyának, mint amilyen egyszerűen ott előtte egymással beszélgettünk. És mondjuk így kezdődik az imádság, hogy kedves Jézus, nem tudom, hallasz-e engem. És nincs ámen a végén. És attól az imádság. Hiteles, őszinte imádság. Nem azért, mert nincs ámen a végén, hanem azért, mert nagyon őszinte. És mindenféle mesterkértségtől távol áll. Viszont a hitben való fejlődés jele az is, hogy nem csak magamért imádkozom az én mennyei atyámhoz, hanem megtanulom a közben járás szolgálatát. A térden állás azt is jelenti, hogy mások nyomorúságát is oda viszem Isten elé. És ez nagyon fontos. Egyáltalán az ima életünknek a komolysága, gazdagsága, színessége, az méri azt, hogy lelkileg kiskorúak, vagy már egyre érettebbek vagyunk. Ismerünk olyan imádkozókat a Bibliából, akik az imádságot fegyverként forgatták. Harcoltak valakikért Isten előtt. Pálapostól, főleg a börtönből levelei, mind azzal kezdik, hogy folyamatosan könyörögök értetek. És akkor jönnek nevek, számon tartja. Például, hogy Filippiben két asszony veszekedett, és nem tudta kibékülni. Milyen szégyen ez egy gyülekezetben. És akkor üzen nekik, meg érdeklődik utána, és elsorolja, hogy mi mindenért, és ki mindenkiért. Ad hálát, és könyörög, nem csak könyörög. Azt mondja, hogy szűntelenül. De nyilván nem reggeltől estig imát mondott. De állandóan ebben a légkörben élt, hogy ott vagyok az én Uram előtt. Bármikor megszólíthat ő, és bármikor szólhatok én hozzá. Neki nincs fogadó órája. Éjjel-nappal a legelképzelhetetlenebb helyzetből is azzal a bizonyossággal szólhatok hozzá, hogy hallja, és válaszolni fog rá. Nem biztos, hogy teljesíti, nagyon sokszor többet ad, mint amennyit kértem. Meg mást ad, mert amit kértem, arra nincs igazán szükség. Hanem ő jobbat készített annál. De az imádság azt is jelenti, hogy szakadatlanul Isten színe előtt van a hívő ember. Miközben végzi a napi munkáját, beszélget a rokonokkal, a munkatársakkal, aközben is Isten színe előtt van. És itt szeretnék valamit megemlíteni, ami a felnőtt hívőknek nagy lehetőségük. Ez pedig a résen állás. Egyszer a 106. Zsoltárból tűnt fel nekem ez a mondat, hogy Mózes, az ő szolgája, Isten szolgája, odaállt a résre, és Isten ezért nem pusztította el a népet, hanem elfordította a haragját. És egy kicsit utána néztem, hogy miről van itt szó. És arról volt szó, ugye, amikor Mózes fönn volt a hegyen a 10 parancsolatért, a nép elunta őt válni, és valaki kitalálta, hogy nem is jön már vissza. Akkor nincs közvetítőnk Isten irányába, akkor csináljunk mi magunknak isteneket. És akkor Áront rávették, aki az ötös munkához is értett, hogy készítsen aranyból egy bolygó formát, és azt elkezdték imádni. Körbe táncolták, és ilyen őrültséget mondtak a bolygó szobornak, hogy te hoztál ki minket Egyiptomból. Erre érkezik meg Mózes. Akkor mondja neki Isten, hogy betelt a pohár. Ezzel a néppel nem tudok mit kezdeni, elpusztítom őket, de te életben maradsz. És akkor Mózes ott élete halálra elkezd imádkozni. Ezt érdemes elolvasni, most nem olvasom föl. A 2 Mózes 32-ből. Egészen meglepő, hogy él vel, és azt mondja, hogy Uram, te ezt nem gondolhatod komolyan. Hát nem ilyennek ismertünk meg téged. Hát te irgalmas Isten vagy. Legyél most is irgalmas. Meg azám, mit szólnak a pogányok? Elpusztítod a népet, azt fogják mondani, hogy nem tudtál bevinni bennünket az ígéret földjére. Ez a te nevedre hoz gyalázatot. Hát ez presztízs kérdés neked, Uram. Ugye, hogy nem fogod elpusztítani őket. És így tovább. Pedig mit szenvedett Mózes is ettől a néptől? De tényleg harcol, kintott a térdeim, és Isten végül is visszavonja a kilátásba helyezett ítéletet, nem pusztul el a nép. És miért mondja ezt a Biblia, hogy résen állás? Azért, mert az Istennel való szövetséget úgy írja le a Biblia, mint egy erős várat. Ezen a váron belül, a vastag falakon belül a nép biztonságban van. Óriási túlerővel szemben is. Isten megvédte az ő népét, vagy győzelmet adott neki, amíg tartották a szövetséget. Amíg csak Istent imádták, és bálványokat nem. Mihelyt megvonták a bizalmukat Istentől, rés támadt a falon. Ezen a résen bezúdult Isten ítélete. És amikor Mózes odaállt a résre, akkor ez azt jelenti, hogy addig könyörgött Istennek, hogy ne az ítéletét adja, hanem kegyelmet adjon, amíg Isten megkönyörült rajtuk. A résen állásról másutt is beszél a Biblia. Most mindent nem fogom elsorolni, csak egyet említek. Az Ezékiel könyve 22. fejezetében Isten felsorolja a népnek és a nép vezetőinek a bűneit, és azt mondja, hogy ha nem télnek meg, jön az ítélet. És akkor ez van ott szó szerint, Isten mondja, kerestem valakit, aki odaállna a résre az országért én elém, de nem találtam. Megkérdeztem, nem? Ha egy imádkozó hívő lett volna, Isten kész visszavonni az ítéletet. És utána jön a babiloni fogság. Kerestem valakit, aki odaállna az országért én elém, ja, ott van még ez is, hogy el ne pusztítsam azt, de nem találtam. Hát ha valamikor mostani országunk nagyon rátanulál, hogy a hívő imádkozó emberek odaálljanak a résre, és mi ezzel a bizonyossággal könyörögjünk Istenhez, hogy ő mindenható, neki minden lehetséges, hogy ő irgalmas és kegyelmes, és kérjük, hogy ne bűneink szerint cselekedjen velünk, és olyan sok meghallgatott imádság lenne. De hát meghallgatni csak azt lehet, ami elhallgatott. És a felnőtt hívőt az jellemző, hogy kitartó, álhatatos az imádságban. Nem tudom, hogy kinek van közülünk a Bibliájában egy névsor, akikért szokott imádkozni naponta, hűséggel, akár hónapokon, éveken át. Olyan nagy csoda az, amikor én már el is felejtem, hogy kiért imádkoztam hosszú időn át, és hallom, hogy megoldódott a probléma, és milyen boldogok. És akkor mindig eszembe jut a János leveléből ez a mondat, hogy megvannak a mi kéréseink ő előtte. Én már elfelejtettem. Isten nem felejti el. De ő keres őállókat, akik a résre állnak, és tudnak komolyan imádkozni. Nos, a példikérő víz egyebek közt ezt is jelenti. Egyébként Jézus is ott állt a résre, csak a Gecsemáné kertre gondoljunk, beleiszott az imádságba. Lehet úgy küzdeni, lelkileg küzdeni, hogy az ember ezt átéri. 500 méterrel lejjebb derékig ér. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ott már van fodrása. Ott már az embernek meg kell feszítenie a lábizmait, ha nem akar sodoródni. Ott már meg kell tanulni ellenállni is. Nem csak álló képességre van szükség, hanem ellenálló képességre is. Meg ez azt jelenti, amit a mi gyönyörű magyar nyelvünk szépen kifejez, hogy valaki derekasan helytáll, hogy ez egy derékember, mert megcsinálta azt, ami a dolga, amit ígért, ami a kötelessége, amit várnak tőle, megcsinálta. Itt már erő kell. Erőt kaptok, miután a Szentlélek eljön rejátok, és tanúim lesztek. Mert a tanúskodás következtében meg mások is hitre juthatnak. És a derék az Ószövetség jelképrendszerében sokszor kapcsolatban van a termékenységgel is, mert az ágyék közelében van, és az, hogy valakinek a működése nyomán új életek jöjjenek létre. Gyermekeim, írja Pál apostol, akinek nem voltak testi gyermekei, akiket fájdalommal szülök, amíg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Az előbb idéztem a Filemon levélből, Onézimus, akit fogságomban szültem, írja Filemonnak. Lelki gyermekei vannak annak a hívőnek, aki már derékig áll a vízben. Kezdte őt a bokájával, a bűneitől kell először megszabadulni, aztán megtanul imádkozni, Isten nagyságát látja, hódol előtte, nem csak néha-néha, hanem folyamatosan látja az ő nagyságát. Itt azonban már valamit csinálnia is kell. Ellen kell állni kísértéseknek, támadásoknak. Nem sodoródhatom az árral, mint ahogy ma nagyon sok ember sodoród a menettel. Itt már az embernek tartása van, annyira stabil, hogy mások is megkapaszkodhatnak benne. Sőt, itt már az ő szolgálata nyomán ismerik meg mások az Úr Jézust. Jézushoz vezet embereket, hitetlenből hívőkké azért lesznek, mert látták az ő életét, és hallották az ő tanúskodását. Mert itt az ember már erőt kap, a szent lelket kapja, és Jézus tanújaként tud szolgálni. Gondoljunk megint az Efézus 4-re, amivel kezdtük. Azt mondja, hogy a kiskorúságtól jussatok el az élt férfiúságra, akik nem ide-oda hányódnak a tanításnak akármi szerintől, és akiket nem hányhat a hab. És a negyedik, amikor már keresgélném a folyó mede alját a lábommal, de nem élem el, úszni kell. És aki úszik, annak garantáltan mindene vizes lesz. És ez megint egy nagyon fontos bibliai szimbólum, legalább két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy aki így ráfekszik egy folyóra, főleg ha lefelé megy, szinte semmit se kell csinálnia, viszi magával a víz. Aki így rábízza magát Isten kegyelmére, annak nem kell elölködnie, az Isten kegyelme viszi oda, ahova akarja. Csak akkor én oda menjek, ahova ő akar vinni. Lehet kalimpálni, kapálózni, ellenállni, de ez már azt jelenti, hogy teljesen rábízza magát a hívő Istenre. És egyben azt is jelenti, hogy aki folyamatosan úszik, azon biztos, hogy egy négyzetcentiméter sem marad szárazon. Az ilyen embert egészen átjárja Isten szentsége. Az ilyen már mindenestől az ő kezében válik eszközé, és nem tiltakozik ez ellen. Múltkor beszélgettünk egy gyülekezetben erről, hogy milyen nagy dolog Isten eszközeként élni, hogy ő arra használjon, amire akar, és valaki rettenetesen fölháborodott, hogy micsoda emberhez nem méltó gondolkodás ez. Hát az ember önérzete, az hova lesz akkor? Mi az, hogy eszköz egy másiknak a kezében? És hiába magyarázzuk, hogy meg a kinek a kezében. Ugye mindenható Isten használhat jóra. Nem változtatott a meggyőződésén, aztán nem is győzködtek egymást. De az, aki végigjárta ezt az utat, előbb bokáig, aztán a térdig, aztán a derékig érő vízben, az megismerte közben Istent annyira, hogy boldog, hogy ez az Isten elfogad minket, használhat minket, még egy ilyen nyomorultat is, és én csak azt akarom, hogy arra használjam, amire ő akar. A vallásos ember használni akarja Istent. Megmondja neki, hogy mit csináljon, megelemeli a kéréseit, számon kéri rajta, hogy mit tett, felelőssége vonja Istent, hogy engedheti meg az Istent. Ez a hit nélküli vallásos ember. Van valami Isten képzete, de az nem az élő Isten. A hitben élt ember elengedi magát, és egészen rábízza Isten akaratára. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Uram, te cselekedj általam, meg bennem is. Akárhol van valaki, onnan juthat tovább. És Isten minket mozgásba akar hozni, mert használni akar, és áldássá akar tenni mások számára is. Imádkozzunk. Istenünk, áldunk azért, mert nem mondtál le rólunk. Ki tudja, hányszor üzentél nekünk már olyan igazságokat, amiket, ha komolyan veszünk, nem itt lennénk, ahol most vagyunk, amiknek a következtében lelkileg gazdagok lennénk, és másokat is tudnánk gazdagítani, és mi nem vettük azokat komolyan. Köszönjük, hogy ma újra hívsz és küldesz. Köszönjük, hogy nem szitsz, hanem ajándékokat kínálsz. Bátoríts minket, hogy tartsuk a hitünk kezét, hogy te lerakhass ajándékkal. Köszönjük, hogy te nem mérj kélet, hogy mekkora a hitünk. A kicsi hitet is megáldod és használod. És köszönjük, hogy éppen a neked való engedelmesség közben erősödik és növekszik a hitünk. Kérünk téged, hogy ebből a sok mindenből, ami itt ma elhangzott, tedd számunkra hangsúlyossá azt, amit nekünk szántál. Mi pedig nem akarjuk halogatni a neked való engedelmeskedést. Kérünk téged az ének szavával, formálj minket úgy, hogy hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeket. Amen. A szünet előtt még annyit hadd mondjak, hogy ez a víz, amiről az Ezékiel 47 szól, Isten igényének a szimbóluma. ha valaki csak ugyan növekedni, vagy ne talán elindulni szeretne ezen az úton, amelyik az életre vezet, annak elő kell vennie a Bibliáját. Jó lenne ránevelni magunkat, hogy naponta olvassunk belőle valamennyit. Mégpedig nem össze-vissza, hogy hol nyílik ki, meg addig lapozgatok, amíg egy nekem tetsző mondatot találok, hanem szépen sorba. Azt mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. A kenyérrel hogy élünk? Úgy, hogy nem vágok be egyszerre egy fél kilós peknit, hanem szépen szeletelem. És reggel ott folytatom a szeletelést, ahol este abba hagytam. Ugyanígy a Bibliát is. Egy bibliai könyvet végig kell olvasni. Szépen emészhető szakaszokban. Az olyan kis alfejezetekre van osztva, 8-10-12 verset egy nap alatt, de úgy, hogy azon gondolkozik is az ember. 300 évvel ezelőtt élt Medgyessy Pál, van neki egy ilyen című könyve, egy Paxis Pietatis, a kegyesség gyakorlása, és abban írja egyebek közt ezt is, hogy ha csak elolvasod Isten igéjét és átfutsz rajta, de nem emészted meg, az olyan, mintha az finom fehér kenyeret a szájad mellé raknád. Ebből nem lesz erő. És sokszor az igét is így olvassuk, hogy az értelmünkig sem jut el, a szívünkig sem, pedig nem sokkal több időbefektetéssel, sokkal nagyobb hatásfokkal lehetne olvasni a Bibliát. Ennek érdekébe egy ilyen kis papírkát szeretnék mindenkinek a kezébe adni. Ezen nem örökérvényű bölcsességek vannak, hanem egyszerű, praktikus szempontok, még csak nem is tanácsok, nehogy sértő legyen, olyan szempontok, amiket ha valaki kipróbál, akkor sokkal többet megért a bibliai szakaszból, elcsodálkozik, hogy mennyi minden van ebbe, amit első olvasásra nem értettem el meg. És van néhány szempont arra nézve is, hogy az imádságainknak sem mindig ugyanabból a 10 mondatból kell állniuk. Ezt többen elmondták már, hogy tulajdonképpen az én kötetlen imádságaim is kötöttek, mert mindig ugyanazt mondom el Istennek. Hanem nagyon gazdagok lehetnek a mi imádságaink, és erre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Itt van néhány olyan szempont, hogy mi legyen az imádságunkban. Ezt csak úgy zárójelten jegyzem meg, hogy nem állt felelősségen szoktatjuk magunkat, és az imádságban is van valami rende. Szinte mindnyájan azonnal a kéréseinkkel rontunk neki Istennek. Aztán többen nem is telik. Nagyon jó lenne megtanulni, hogy szorítsuk a végére a kéréseket. Először tudatosan adjunk hálát. Aztán előfordulhat, hogy bűneink is vannak. Van ilyen, hogy bűnbocsánatért imádkozom. Aztán hallottam másoknak a bajára. Legyen az fontos nekem, ha egy kicsit már élemedettebb hitű keresztjén vagyok. És a végén jöjjenek az enyémek. Ott viszont szabad a legkisebb dolgot is elmondani Istennek, és szabad tőle nagy csodákat is kérni. És meglátják a testvérek, hogy fél óra alatt, 20 perc alatt nagyon sok lelki áldásra lehet jutni. Nem kellenek erre órák, mert egyikünknek sincs annyi időnk, de 5 perc alatt viszont nem lehet. Annál több időt szánunk a testi táplálkozásra is. Azt szeretnék mondani röviden, az egyik, amit szeretnék mondani, hogy akkor volt igazán értelme annak, hogy rászántuk ezt a délelőttöt, hogyha ma még néhány percet rááldozunk arra, hogy akkor melyik ponton vagyok én most, esetleg hol akadtam el, honnan szeretnék tovább jutni. Mert ha csak meghallgattuk, akkor ez csak vádolni fog minket a ma napon, ezt mondta Jézus. Azt mondta, hogy én nem vádollak titeket, a beszédek, amiket mondtam nektek, és nem vettétek komolyan, azok fognak vádolni a ma napon. János 12. Isten őrizzen meg, hogy vádoljon az, amit itt hallottunk, és Isten segítsen, hogy lendítsen minket az, amit itt hallottunk, de ehhez bele kell nézni a tükörbe, hogy most akkor én hányadán állok ezzel. Akár sorba lehet venni, hogy bokám, térdem, derekam, úszás, vagy a másikat, kiskorú, nagykorú, és nem az a baj sose, hogy olyan állapotban vagyok, amilyenben, hanem ha olyanban akarunk maradni, ha nem akarunk továbbfejlődni. És szeretném kérni, hogy ne sajnáljuk azt az 5-10 percet, valahova csendbe otthon elvonulni, és egész konkrétan kitűzni magunknak a feladatokat. Hol vagyok, és akkor min kell segíteni. A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy nagyon szíven ütött engem az, amit valaki a napokban roppant keserűséggel mondott, hogy nem az április a bolondok hónapja, hanem a december. Hát miért? Hát azért, mert ilyenkor az ajándékozási kényszer agyon hajszol bennünket, mondotta. És aztán még sok mindenről beszéltünk. És ebben sajnos nagyon sok igazság van. Viszont én kipróbáltam már aktív koromban is, meg mióta nyugdíjban vagyok is, hogy le lehet állítani magunkat. Nem kötelező úgy pörögni, ahogy diktálják, vagy ahogy illik. Egyebek között ez is hozzátartozik, hogy derekasan helytállunk, mint férfiak. Hogy a sodrással szemben ellenállás is van bennünk. Ez nem azt jelenti, hogy senkinek nem készítünk ajándékot karácsonyra, de azt jelenti, hogy nem kell túlhajtani a dolgokat. A karácsonyi ünnepekre, aki teheti, a többszörösét szokta megvásárolni annak az élelmiszernek, amit el lehet fogyasztani. Teljesen értelmetlenül. Ilyenkor tényleg meggajdulnak az emberek, és folyik a sorbaállás, ajándékozás, stb. Saját kicsi kacsónkkal is lehet készíteni olyan kedves ajándékokat, amilyen nem kell sorba állni, és ami talán még nagyobb örömöt szerez annak, akinek adjuk, mert benne van a szeretet is, meg benne vagyunk mi magunk is. Meg nem az ajándékozás kell azért, hogy kitöltse ezt a néhány hetet. Ugye mi elvileg az Úr Jézus születésnapjára készülünk. Hát a születésnapost szokták ünnepelni jó esetben, és nem azok ünnepeltetik magukat, akiknek ünnepelniük kellene a születésnapost. Ha kerüljön most ebben a néhány hétben tudatosan a gondolataink középpontjába Jézus. A gyakorlatban ez azt is jelentheti, hogy ha máskor nem szoktunk is, ilyenkor este szálljunk rá egy 10-15 percet, hogy elővesszük a Bibliát, hogy énekelünk, hogy imádkozunk. Aki egyedül él, az úgy is megteheti. Én nagyon sokáig egyedül éltem, és nagyon szép adventi estéim voltak. Máskor is minden nap gondoltam az Úr Jézusra, meg imádkoztam, de ilyenkor még inkább. És mesterségesen lecsillapítottam a pörgő, háborgó lelkemet, meg gondolataimat. Aki családban él, ott probléma az, hogy nem mindenki szeretné ezt. De a hangulatot azért mindenki szívesen fogadja. Meggyújtunk egy gyertyát, egy kicsit beszélgetünk, ne talán el, ha nem szoktunk imádkozni, elmondjuk a mi atyánkot, ahol szeretnek énekelni, ahol gyerekek vannak. Még inkább. Ott énekelünk egyet-kettőt, és észre se vesszük, hogy bevonult Jézus egy család életébe. Mert ahol az ő igéje hangzik, ahol emberek az ő szent nevét hittel kimondják, ott ő ott van, és ennek sok áldása van. Szóval készüljünk az ünnepre, meg kezdjük el az ünneplést már ma. Így kicsiben, néhány perc este, vagy akármikor. Ez a kis papírka pedig, amit kaptunk, ja, itt van ám azoknak, akik még nem kaptak, majd ezt kiosztjuk. Ez pedig indítsa el a komoly, vagy komolyabb bibliaolvasásunkat és imádkozásunkat. Tessenek ezt elkezdeni már ma. Mindegy, hogy ez mikor van, reggel, délbe, este. Valaki azt mondta, hogy a legjobb időnket kell odaszállni. Ha reggel a legfrissebb valaki, akkor egy picivel korábban kell, és akkor. Ha este tud elnyugodni, igazán belsőleg is elcsendesedni, akkor. Ez nincs előírva. Az a tapasztalat, hogy a legjobb korán reggel, de ez nem előírás. Csak valamikor. Hogy akkor tényleg próbáljuk úgy elolvasni ezt a néhány verset, és bővítsük ki az eddigi imádságainkat sok minden mással is, amit javasolnak ezek a célulák. Az adventi időben különösen emlékeztetem magamat mindig a 46. Zsoltárnak erre a versére. Isten mondja ezt, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És itt az igekötőket kiegészíthetjük, ismerjétek fel, hogy én vagyok az Isten, ismerjétek el, aztán ismerjétek meg egyre jobban, hogy ő az Isten, és hogy mit jelent az, hogy valakinek az életében ő csak ugyan Isten. Nem csak mondogatjuk, hogy Uram, Uram, ahogy Jézus a hegyi beszédben említi, hanem elkezdjük tisztelni őt, és cselekedni az ő akaratát. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük ezt a csendes délelőttöt. Áldunk azért, mert a te igéd élő és ható, és elhat a szívnek mélyéig. Tedd világossá számunkra, hogy hol vagyunk mi, és honnan léphetünk tovább. És engedd, hogy legyen a mi lelki életünkben egészséges, folyamatos növekedés, gyarapodás, fejlődés. Úr Jézus, köszönjük, hogy megígérted, hogy egy napon majd váratlanul megjelensz nagy hatalommal és dicsőséggel. Segíts, hogyha váratlanul él minket is a te eljöveteled, ne találjunk készületlenül. Hadd tudjunk már itt veled élni, veled járni a mindennapokban is, tenni azt, amivel megbíztál. Kérünk, hogy tégy mindnyájunkat ott, ahol vagyunk, a családunkban, a környezetünkben, sóvá és kovásszá, hogy látván az emberek a mi cselekedeteinket, dicsőítsenek téged. Segíts, hogy az ördög ki ne kapja most a szívünkből azt, ami belehullott, hanem hadd teremjen az majd sok gyümölcsöt. Amen.
Amen.
Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.
Amen.